Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A Jól lét magazin külön kiadásában köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Németh Andrea vagyok. Geotermikus fűtésrendszer kialakítása van folyamatban Kiskunhalason, és ezzel kapcsolatosan lesz a mai adásunk. A jelenleg használt földgáz geotermális energia váltja fel a kiskunhalasi távhőrendszerben, és ez a működés már az első évben is csökkentheti a hőtermelés költségeit. Az EU-Fire Kft. Végzi azt a kútfúrást itt Kiskunhalason, melynek célja, hogy felmérje a föld mélyében rejlő lehetőségeket, és pozitív eredmények esetén kiváltsa a jelenleg használt földgázt geotermiával a kiskunhalasi távhőrendszerben. A geotermikus energia felhasználásáról, a megújuló energia előnyeiről és abban rejlő lehetőségekről kérdeztem meg az illetékes szakembereket. Az elkövetkezendő fél órában hallhatnak a föld mélyében rejlő energiaforrásokról. Megtudhatjuk, hogy Magyarországon milyen adottságok vannak, a geotermiában milyen lehetőségek vannak, és néhány jó példát is hallhatunk arra vonatkozóan, hogy a geotermikus energiát mire lehet felhasználni. Érdekes és mindenkit érintő témáról hallhatnak riportokat. Az első riportban az EGRI Eszterházy Károly Egyetem tanárát, Mika János éghajlatkutatóval készült beszélgetést hallhatják. A vonal túlsó végén Mika János éghajlatkutatót köszöntöm.
Csaklom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A klímaváltozás kedvezőtlen hatásai nagy mértékben kapcsolódik a mai témánkhoz. Beszéljön nekünk néhány szót ezekről a kedvezőtlen hatásokról.
Földünk éghajlata sajnos egyértelműen melegszik, mint egy fokot melegedett száz esztendő alatt. Ez sokkal gyorsabb változás, mint ami a földtörténetben állattalában szokott történni. És nagyon nagy a valószínűsége, ilyen 95-97%-os számok forognak, hogy ez tényleg az ember okozza. Tehát nagy valószínűséggel az emberi tevékenység erősödése, folytatódása további éghajlatváltozásokat fog okozni. Ha ez bekövetkezik, akkor a világ egésze magasabb tengerszinttel kell, hogy számoljon. Ugye a népesség fele tengerpartokon él, annak a felének rosszabb lesz, másik felének meg azért lesz rosszabb, mert ugye a tengeri áruk egyre drágábbak lesznek, mert magasabbra kell emelni a gátakat. De most Magyarország területén alapvetően a korábbinál jelenlegi szárazabb, naposabb és melegebb időre kell számítanunk, főleg a nyári időszakban. Tehát ez azért baj, mert a hazai növénytermesztésnek főleg a víz a korlátozó tényezője, és még ebből kevesebb lesz. Ugye napfény meg hőmérséklet tulajdonképpen van elég. Tehát talán ez a két legfontosabb tényező, de vannak azért kedvező hatások is, kisebb volumenűek, például zuzmarából, hótakaróból kevesebb lesz, tehát például nagy alpesi házakat kevésbé kell építeni, mert hát nem kell a havat lecsúsztatni a tetőről.
Ezeket a kedvezőtlen hatásokat nagyon komolyan kell venni, és ezeknek főként a következményeit, és erre vonatkozóan klímapolitikai vállalások vannak az EU 2020 programban. Erről beszéljen nekünk.
A 2020-ra azt vállalták az Európai Uniós országok, hogy 20%-kal csökkentik a üvegházhatású gázok kibocsátását, Magyarország is pont ennyit vállalt. 20%-ra növelik a megújuló energia arányát az energiaportfólión belül, no itt Magyarország csak 13%-ot kell, hogy teljesítsen, ugye itt eltérő lehetőségekkel rendelkeznek természet földrajzi jellemzők alapján. Vállaltuk továbbá azt, hogy az energiahatékonyság 20%-kal nő, és a bioüzemanyag lesz az üzemanyagainknak a 10%-a, mindez 2020-ra. Hát az a hír járja, hogy a megújuló arány elég közel van már ehhez a számhoz. A széndioxid kibocsátás lényegesen csökkent, tehát 1990-hez képest 36%-kal csökkent a kibocsátásunk. Ennek körülbelül a fele a gazdasági visszaesés miatt volt, de a másik fele az nem miatt, hanem tudatos energiatakarékosság, illetőleg a technikai fejlődés hatására, amik a kevésbé anyag- és energiaigényes termékekhez preferálják, és sokkal inkább a intellektus tartalmat díjazzák. Ennek hatására, hogy tehát a 2020 már jónak látszik, Magyarország a párizsi megállapodás kapcsán vállalta, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti a kibocsátását, ebből van ugye már meg 36. Magyarország május 20-a tájékán először az Európai Uniós országok közül ratifikálta ezt az egyezményt, azaz iktatta ezt a vállalást a saját országunk rendjébe. Az volt a remény, hogy az összes Európai Uniós ország egyszerre fog csatlakozni, ezért mi külön nem csatlakoztunk, azonban szeptember elejére látszott, hogy ez nem fog megvalósulni, és akkor 7 ország egyikeként csatlakoztunk, így már 6 másikkal együtt. Tehát mi ezt a 40%-ot valószínűleg könnyűszerrel fogjuk tudni teljesíteni. El kell, hogy mondjam, hogy a világban stagnál most már a fosszilis, tehát szénalapú kibocsátás, széndioxid kibocsátás. Ez jó hír, csak rossz hír ebben az, hogy ez még így is, hogy nem nő tovább, még így is 70%-kal több, mint amennyi lehetne, mert csak a mostani érték 30%-át képes a utcán és a szárazföldi bioszféra elnyelni. Tehát nagyon vissza kell lépni, tehát minden olyan fejlesztés, ami ezt erősegíti, ez fontos, és az éghajlat kellő szinten tartásával függ össze. Ez a kellő szint, ez azt jelenti, hogy a párizsi megállapodás arról szól, hogy legfeljebb 2 fokig szabadabb melegedést elengedni, ebből 1 fok megtörtént már, de a természetföldrajzi, a fizikai háttér is az, hogy legfeljebb 3 fok fölött olyan vissza nem fordítható folyamatok következhetnek be, amik miatt nem szabad 3 fok fölé engedni, tehát logikusan a 2-t megcélozzuk, akkor 3 biztos fog sikerülni.
Ezeknek az értékeknek, amiket ugye említett itt a százalékos értékek is, hogyha ezeket kellőképpen tudjuk tartani, akkor mi az esélyünk arra, hogy ezeket a klímaváltozás következményében bekövetkezhető akármilyen katasztrófákat is ki tudjuk védeni, illetve mennyire tudjuk ezt eltolni?
Önmagában a párizsi megállapodás még kevés, mert az ugye vágyállam, hogy 2 fok alatt tartsuk, de még a nemzeti vállalások összes hatása ennek a töredéke csak, tehát további néhány ilyen párizsi megállapodás jelentőségű egyezmény kell, és mindegyiket be kell tudni tartani. Akkor elképzelhető, hogy visszajutunk a 30%-os kibocsátási szintre, amire ehhez szükség van, és hát még el kell, hogy mondjam, hogy még tovább kell majd utána csökkenteni a melegedést, tehát néhány, inkább 100 év, mint 10 év alatt ez sikerül, akkor utána még 1 fok alá vissza kell hűteni, mert e fölött a Grönland folyamatosan olvad. Grönlandban ugye van 7 méter tenger szintnek megfelelő jég, ha az mind elolvad, az tragikus lenne. Tehát még vissza is kell tudni hűteni, van egy pár száz évünk rá, de folyamatosan kell. Tehát a 2 fok kitűzése az csak egy köztes állapot, és ahhoz is sok párizsi megállapodás kell. Ha 3 foknál nem engedjük följebb, akkor az valószínűleg elegendő a katasztrófák elkerülésére. Ez nem azt jelenti, hogy időjárási katasztrófák nem lesznek, hiszen ezek klímaváltozás nélkül is vannak. Tehát időjárási katasztrófák vannak, mindig is, ezek meg fognak történni. Az sem teljesen biztos, hogy a klímaváltozás ezek gyakoriságát fokozza, de mindenképpen olyan elváltozásokat okoz a Földön, amikhez nem tudunk elég gyorsan alkalmazkodni, tehát inkább azt kellene, hogy ne következzenek be.
Hát ezeket kell azt hiszem mindannyiunknak szem előtt tartani, minden embernek itt a Földön, hogy ezeket elkerülhessük. Nagyon szépen köszönöm Mika János éghajlatkutatónak.
Köszönöm én is.
A kedves hallgatói most néhány percig zenét hallhatnak, és utána folytatjuk még a beszélgetésünket, és a következő részben a kiskunhalasi kutató fúrásokat végző EU-Fire Kft. Stratégiai igazgatója fog megszólalni, Kovács Péter. Maradjanak velünk!
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A kiskunhalasi geotermikus projekt egyik szakértője Kovács Péter, aki a EU-Fire Kft. Stratégiai igazgatója, őt köszöntöm a vonal túlsó végén.
Kedves sokan, Kovács Péter vagyok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyan és mire használhatjuk a földhőt?
Alapvetően a geotermás energia felhasználását két irányra lehet bontani. Az egyik a úgynevezett sekély geotermia, a másik a mélységi energia. A sekély geotermia azok a talajszondás hűszivattyús rendszerek, amelyek kisebb energiaigényt tudnak kielégíteni, de ezek is nagyon hasznosak. Ezek a családi házas, társasházas rendszerek, ahol tészt, hűtést, illetve használati meleg vízellátást tud biztosítani a Földnek az energiája. A nagyobb rendszerek, mint például a reménybeli tiskuhanasi rendszer is lesz majd, ez a mélységi geotermia. Ezek már gyakorlatilag az olajipari mélyfúrásokkal egyenértékű fúrások, akár több ezer méter mélységbe is lefúrjuk ilyen esetekben azokat a kutakat, amelyeken keresztül a geotermás energiát a felszínre hozzuk, egészen pontosan a forró vizet a felszínre hozzuk, és ebből nyerjük ki a hőenergiát, és ezzel akár egész városi távfűtési rendszereket is el tudunk látni hőenergiával.
Ha azt nézzük, hogy Magyarországon milyen energiák, milyen geotermikus energiákra jelennek, milyen adottsága van Magyarországnak?
Gyakorlatilag kiemelkedő. Természetesen, hogyha mondjuk Európát nézzük, akkor Izlandot legszámítva, mert hát azért az mégis egy nagyon speciális helyzetben lévő ország. Európában az uniós átlagnak több, mint a duplája a magyarországi geotermális potenciál. Gyakorlatilag nagyon jó helyzetben vagyunk, nagyon jó földtani adottságai vannak az egész Kárpát-medencének. Amit még egyelőre sajnálunk, hogy nagyon sokszor halljuk, hogy Magyarország geotermális nagyhatalom. Ez sajnos nem igaz. Ez úgy pontos, hogy Magyarország geotermális nagyhatalom lehetne. Tehát minden adottságunk megvan rá, még az energiának, ennek a típusú energiának a kiaknázottsága még sajnos nem tart olyan szinten, hogy azt elmondhassuk magunkról, hogy geotermális nagyhatalmak vagyunk. Gyakorlatilag nagyon kevés ország mondhatja el azt magáról, hogy nem csak hőenergiaként tudja felhasználni a geotermás energiát, hanem villamos áramtermelésre is tudja hasznosítani. Magyarország viszont ezek közül az országok közé tartozik. Tehát gyakorlatilag itt többféle rendszerrel, a konvencionális és gyakorlatilag nagyon újfajta rendszerekkel is Magyarország bizonyos területein van adottsága villamos áramtermelésre is.
És mi az oka annak, hogy mégsem élünk ezzel a nagyon jó adottsággal?
Magyarország tényleg, hogy kimaradt egy pár évtized, amikor gyakorlatilag lépést tartottunk volna sok más uniós országgal. Ezt a lemaradást ezt próbáljuk behozni. Én azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, bár még van egy jó pár olyan szabályozási kérdés, amit várunk egyébként, tehát a piac szereplői várnak a kormánytól, hogy megtegyék, de ezzel kapcsolatban a kormánnyal én úgy tapasztalom, hogy a piaci szereplőknek egy párbeszéde van már a kormánnyal, és gyakorlatilag mi azt érzékeljük, hogy ez jó irányba halad.
Tudna nekünk néhány jó példát mondani a geotermikus energia használatára?
Hogyne, természetesen. Pár évtized elvárosi távhőellátó rendszer működik Hódmezővásárhelyen, aminek a hőigényének nagy részét geotermás energiából fedezik, de hogyha megengedi, akkor egészen kézzelfogható példa Csongrád és Makó, ahol szintén már pár éve a távhűt, tehát a fűtést, lakások és közintézmények bizonyos részének a fűtését és melegvízellátását, amit cégünk biztosítja részben. Gyakorlatilag Kiskunhalasnál tervezzük még kiépíteni, és idén, május végén, június elején tervezzük például Moson-Magyaróvárnak a távhőellátását megvalósítani geotermiával. Gyakorlatilag az ország több mint kétharmada kiválóan megfelel a geotermes energia felhasználására. Igazság szerint nem csak a városi távhők tudnak profitálni ebből az energiaforrásból, és nem csak áramtermelésre alkalmas ezek mellett a geotermes energia, hanem például a kertészetek is haszonélvezői tudnak lenni. Erre is rengeteg példa van már, leginkább az Alföldön.
És remélhetőleg ez sokak számára lesz itt, és elterjedtebb lesz Magyarországon is ez a fajta fűtésrendszer. Nagyon szépen köszönöm Kovács Péternek, az EUFIRE Kft. Stratégiai igazgatójának.
Én is nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
Következzék a zene, és utána folytatjuk magazinunkat.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Klímaváltozás következtében nagyon fontos, hogy a következő generáció is tisztában legyen a megújuló energiaforrásokkal, és legyen erről ismerete. Erről fogom kérdezni Tóth Piroska, Bibó István gimnázium tanárnőjét, akit üdvözlök itt a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Miért tartja fontosnak a környezet tudatosságra való nevelést, és hogyan tud ez megvalósulni egy középiskolai intézményben?
Miután az emberiség ma már olyan mértékben használja a környezetét, hogy annak egyre kevésbé van lehetőség arra, hogy regenerálódjon, és nagyon sokszor egyáltalán nem tud helyrehozni olyan károkat, amiket az ember okozott, ezért fontos, hogy minél kevesebb kárt okozzunk, és ez csak úgy lehetséges, ha az új nemzedék ezt már így szokja meg, így tanulja meg. És ennek az egyik lehetősége részben tanórákon, amikor a tananyagban ilyen témát tanulunk, részben az, hogy különböző környezeti programokban vesznek részt a diákok.
Mint az előző riportok kapcsán beszéltünk a geotermikus erőforrásokról, hogyan sikerül ezt a tanulókkal megismertetni?
Sajnos a geotermikus energia sokkal nehezebben megfogható, mint a többi megújuló vagy alternatív energiaforrás. A tananyagban is kevésbé jön elő. Amikor a föld szerkezetét tanulják a diákok, akkor ugyan tanulnak arról, hogy a belső hő honnan származik, és hogy ez gyakorlatilag egy kiapadhatatlan forrás számunkra, de tulajdonképpen, ha Izlandról, vagy ha a magyarországi termálvizekről tanulnak, még előjön, a továbbiakban ez nem téma a tananyagban. Egyébként is nehezebben megfogható, mint a napsugárzás, a szélenergia, vagy a vízenergia hasznosítása, hiszen azok megfigyelhetők, viszonylag egyszerűen mérhető a szél sebessége, a vízfolyás sebessége, vagy akár otthon, ha valaki ügyes, sörös dobozokból saját maga is készíthet napkollektor, ez a földhővel nem valósítható meg.
Azt úgy említette is, hogy ez a tanrendbe nyilván kevesebb szer kerül be, de mégis milyen lehetőségek vannak arra, hogy a geotermikus energiával ismerkedhessenek a diákok?
A geotermikus energiával nehéz megismerkedni, bár ha beindul itt Kiskunhalason ez a beruházás, akkor talán lehetőségünk nyílik arra, hogy meglátogassuk azt a telepet, ahol kinyerik a földből ezt a hőenergiát. Jelenleg inkább a napenergia hasznosításról lehet a diákokkal beszélgetni, hiszen a Bibó gimnázium tetején is ott vannak a napelemek, meg tudjuk nézni, hogy ezek mennyi elektromos energiát állítanak elő naponta, vagy akár óránként, és össze tudjuk hasonlítani, hogy ennek függvényében hogyan változik az iskolának a villamos energiafogyasztása, egyáltalán mekkora a számla, amit az iskolának ki kell fizetni a villamos energiáért. Ugyanez nyilván egy-egy családi háznál is előfordulhat, tehát ha máson nem, akkor a zseben keresztül lehet érzékeltetni a diákokkal, hogy milyen fontosak ezek az energiahordozók.
Nyilván, hogy van ennek jelentősége abból is, ugye, amint említette, hogy az anyagi megtakarítás, de hogy ezen felül azért még van más egyéb is, mint például, ugye ez is egyfajta környezettudatosságra való nevelés. Hogyan látja ön, mint aki a diákokkal napi kapcsolatban van, hogy mennyire befogadók ők ebben?
Leginkább az érdekli őket, hogyha valamit lehet ténylegesen csinálni. Tehát ha készíthetnek valamilyen eszközt, megmérhetnek valamit, avval jobban meg lehet őket fogni, mintha egy előadást látnak, hiszen ez a generáció már úgy nőtt fel, hogy bármikor, bármilyen információnak utána tud nézni. Tehát önmagában az információ nem köti le őket, de ha ők is tehetnek ténylegesen valamit, az felkelti a figyelmüket. Jelentősen megkönnyíteni a megújuló energiák fontosságának tudatosítását. Ha a diákok esetleg lehetőséget kapnának különböző mérések, megfigyelések végzésére, részt vehetnének valamilyen tudományos projektnek, vagy gyakorlati projektnek a megvalósításában, még ha csak középiskolás szinten is, amit a földhővel kapcsolatos. És akkor így miután maguk is tennének valamit, a saját és a szüleik, osztálytársaik fejében is jobban ott lenne a geotermikus energia, mint megújuló energiaforrás.
És ezáltal nyilván a környezet tudatossága is valóban tudatossá válhatna a diákok részére is. Köszönöm szépen!
Szívesen!
Következik most pár percig a zene, és a folytatásban Kuris Lászlóval fogunk beszélgetni egy általános iskolások számára kiírt rajzpályázatról, ami szintén szorosan kapcsolódik a megújuló energiaforrásokhoz. Következzék akkor a zene, és utána folytatjuk magazinunkat.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Az előzőekben arról beszéltünk, hogy hogyan sikerül a középiskolásokkal megismertetni a geotermiát, most pedig egy rajzpályázat kapcsán pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mit szólnak ehhez az általános iskolások, és ők mennyit tudnak erről. Kuris István László, hitoktatót köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm és szeretettel köszöntöm Halas Rádió hallgatóit.
Az EU-Fire Kft. Kiírt egy rajzpályázatot, amivel az volt a célja, hogy az általános iskolás gyerekeket is megismertesse a geotermiával. Engem kíváncsivá tesz az, hogy egy ennyi idős gyerek, akár ha alsó tagozatosokról beszélünk, mennyire van tisztában egyáltalán azzal szóval, hogy geotermia?
Hogyha a pályázati kiírást kitettük volna a táblára, vagy felolvastuk volna, akkor valószínűleg nem mentünk volna túl messzire a gyerekekkel. Igaz, hogy egy több mint 2000 éves dologról van szó, hiszen időszámításunk előtt 3. században már Kínában használták ezt a földhőt, és később a rómaiak is, de nem valószínű, hogy ez így könnyen átment volna a gyerekeknek, hiszen talán a legkönnyebb azoknak, akik távfűtéses lakásban élnek, nekik a legkönnyebb ezzel megismerkedni. Ők vannak olyan helyzetben, hogy azt látják, hogy a fűtéscsövek azok a téli időszakban, ha minden jól megy, akkor adják a hőt, és egyébként nincs szükség arra, hogy a konvektort, a gázkazánt, vagy éppen a favágással meg kelljen teremteni a télen a fűtést. Az első körben a gyerekeknek általában az jutott eszébe, amit akár Magyarországon is Nyugat-Dunántúlon látunk, a szélenergia, vagy éppen a háztetőkön a napkollektorok, illetve a napenergiát hasznosító eszközök, de igazán mélyre kellett mennünk a föld alá, hogy el tudjuk magyarázni, maga a geotermia az igazából a földnek a hőenergiája. És ezt elsősorban itt Kiskunhalason, ha minden jól megy, akkor a fűtésre szeretnénk felhasználni, de aki járt már közülük például a Hévízen, akkor ő neki ezt egy másik megközelítésből volt ismét könnyebb elmagyarázni.
Hogyan zajlott ez? Volt esetleg valami gyakorlati bemutató, vagy példákon keresztül sikerült a gyermekekkel megismertetni?
Én hittanórán tudtam ezzel a pályázati kiírással foglalkozni, és ezt én mindenképpen a teremtett világvédelmére, a környezetvédelemre szerettem volna csúnyán mondva ráhúzni, hiszen én azt szerettem volna ezekbe a rajzokba belevinni, hogy azt az energiát, amit a földből kapunk, azt nem szabad elpazarolnunk, hiszen amiért fizetünk a gáz, vagy éppen a tüzelő, vagy bármi más, akár élelmiszerről is lehet szó, amiért fizetünk, annak is javarésze a kukába kerül, illetve elpazaroljuk. Hát akkor mennyire fontos az, hogy az, amit a földből kapunk, azt ingyen, ilyen szempontból, akkor azt egyáltalán ne pazaroljuk el, hanem a megfelelő eszközökkel mindenképpen muszáj lesz visszasajtolni ezt a földbe. És ezzel kapcsolatban volt valamennyi olyan osztályban, ahol ezzel a rajzpályázattal foglalkoztunk, egy rövid videó, amivel ezt be lehetett mutatni, illetve el lehetett nekik magyarázni.
Itt ugye általános iskolás, alsó és felső tagozatos gyerekekről beszélünk. Tanárként hogyan látja azt, hogy ez a korosztály mennyire környezettudatos, mennyire van tisztában a környezetvédelemmel?
Én úgy gondolom, hogy mi felnőttek sem vagyunk tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy környezetvédelem. Mert addig, amíg nem számolunk azzal, hogy a most óvodás gyerekek felnőttként milyen környezetben fognak élni, ki tudják-e nyitni majd az ajtót, vagy pedig már ott is ömlesztve lesz a szemét, vagy éppen számunkra most még elképzelhetetlen, de tényleg megtapasztaljuk azt, hogy mennyire füstös a levegő a városban, hogy ez 20-30 év után múlva milyen lesz, azt felnőttek sem képzeljük el, és nem is foglalkozunk vele, úgy gondolom, hát akkor milyen nehéz a gyerekeknek.
Ön volt az, aki a rajzokat összegyűjtötte. Mi látszik a rajzokból, és milyen rajzok születtek?
Az alsósok általában azzal foglalkoztak, hogy mennyire kell mélyre ásni ezért a 100-120 fokos termálvízért. A felsősök egy picit ezt már tovább is gondolták. Volt olyan rajz is egyébként a felsősöknél, aki már azzal foglalkozott, hogy milyen plusz eszközök és gépek kellnek ahhoz, hogy a termálvíz a földből eljusson a lakásokig, illetve a visszasajtoláshoz, és szerencsére olyan megoldások születtek, amelyek egyébként a többi környezetenergiát tudják hasznosítani.
Kuris István Lászlónak köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Mai adásunkban a geotermikus energia felhasználásáról és annak előnyeiről beszélgettünk. A tervek szerint Kiskunhalason is felváltja majd a földgázt a földhő a halasi távhőrendszerben. Kedves hallgatóinknak megköszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk, a riportert Németh Andreát hallották.